Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiadós csapadék várható kett hajnalig, áradni fog a Duna, a Lajta és a Rába is, írta a Hungaromet a Facebook oldalán. Jelenleg hidegfront húzódik Magyarországtól kissé nyugatabbra, Olaszország északi részei fölött jelenleg is képződik Boris, az a mediterrán ciklon, amely a hétvégén és a jövő hét elején a Kárpát-medence felett törvénylik majd. Drámai különbséget mért az időkép a hőmérsékletben. A nyugati szegletben délután Felsőszölnökön 9,1 fok volt csupán, miközben Mohácson 29,3 fokot mutatott a hőmérő. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, most pedig azzal, hogy visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimálbéremelés, mondta Gulyás Gergely, hozzátéve az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok is, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szélvásárat felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az ÁSTOP bevezetésével. Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos mezőgazdasági termékek meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben legyenek árusítva. Olvasható az Európai Bíróság ma közzétett ítéletében. A Spar áruházláncnak nem kell megfizetni a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai szerb köztársaság elnökével, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról volt szó, arról, hogy Magyarország az EU tanácsának soros elnökeként hogyan tudja előmozdítani a folyamatot. Dodik után Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök tett látogatást a Karmelitában. A luxemburgi kormányfő Orbán Viktor meghívására érkezett Budapestre, hogy megvitassák az Európai Unió tanácsa magyar elnökségének prioritásait és az aktuális nemzetközi kérdéseket. A botrányhős villámgyorsan beállt a sorba, Brüsszelbe landolva már is elkezdte fújni az ottani megrendelők nótáját, a brüsszeli migrációs szabályok betartását követeli a kormánytól, ugyanezt hallgatjuk évek óta az összes bevándorláspártitól, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigmond Barna Pál közölte, hamar bedarálta a Tiszát, a migrációpárti Európai Néppárt. A Tisza párt szerint hazudik a kormány az illegális migráció és a gazdasági migránsok betelepítése kapcsán, erről írt előzőleg a pártelnöke a Facebookon. Magyar Péter szerint a kormány vidék és családbarátnak hazudja magát, miközben sok tízezer gazdasági migráns betelepítésével formálja át és építi le véglegesen a magyar vidéket. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Végül az időjárásról. Holnap nagy rész borult lesz az ég, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Harmadik alkalommal tartották meg tavaly novemberben az Élni Teljesen Jó országos életvédelmi napot. Az előadók között volt dr. Csókai András agysebész, aki megtéréséről tett tanúságot.
Van kivel megosztani, élni teljesen úgy jó, van kivel megosztani az örömöt, és van kivel megosztani a szenvedést. Inkább tulajdonképpen most egy kicsit az utóbbiról szeretnék beszélni, a szenvedés teremtő energiájáról, és arról, hogy hogy tudunk az Úr Jézusból és egymásból életerőt, életörömöt meríteni lelki, vagy adott esetben testi szenvedéseinkben, ami a legfontosabb dolog. Ugye a sátánnak nagy bravúrja az, hogy elhitette azt még a keresztény testvérekkel is, hogy a természet feletti és a természetes szétvált bennünk, és szó se lehet arról, hogy mi, hogy Isten országa bennünk van, köztünk van, hanem az valahol egészen máshol van. És amikor hívő létedre így gondolkodsz, akkor bizony elveszik a forrás, a benned lévő forrás, és ugye elveszik a Isten országának a forrása. Hát bennem is alaposan elveszett, ez csak avval demonstrálnám, hogy egy érdekes történet, ami sok-sok hívővel is megtörténik. Ez 1938-ban Párizsban történt egy zsidó fiúval, akik avval szórakoztak a barátaival, hogy bemennek a katolikus templomba, és akkor ott vannak, aztán sőt, hogy heccelték egymást, hogy na, akkor ki mer bemenni a gyóntatószékbe. Hát és akkor az egyik mondta, hogy na, majd én bemegyek. Akkor bement a gyóntatószékbe, ott egyből fölismerte az atya, hogy itten viccelődésről, gúnyolódásról van szó, de vette alapot, és kvázi meggyóntatta, és végén azt mondta, hogy fiam, te azt kapod penitenciának, hogy amikor mész ki a templom kapun, ott jobbra van egy kereszt, és ott háromszor elmondott, hogy tudom, hogy meghaltál, értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Hát ez a fiú mosolyogva elindult, elment oda, és amikor harmadszorra végére ért, bizony elindult benne egy megtérési folyamat, és végül Párizs érseke lett, Jean-Marie Lustiger-nek hívják. Egy érdekes történet, hogy indul és hogy zajlik egy ilyen nagy megtérés. És az az igazság, hogyha számba vesszük, nagyon sok hívő, magát hívőnek mondó felszíni keresztény, vasárnapi keresztény, látszat keresztény testvérünk bizony így gondolkodik. Ezt azért tudom, mert én is pontosan így gondolkodtam. Pontosan így gondolkodtam, onnantól fogva, hogy elhagytam a gyermekkornak a gyönyörűséges, szép, tiszta hitét, és akkor úgy hittem én Istenben, aki ott fönn van, jó messze, nem is tudom, hogy milyen, majd az élet végén vagy elszámol, vagy leszámol. Szóval egy borzasztó felszínes hit, ugyanakkor pedig hát azt mondtam, hogy én egy hívő ember vagyok. Aki viszont így éli az életét, annak előbb-utóbb elveszti az immunrendszerét, mert elhagyja a templomot, elhagyja a szentségeket, a gyónást, szentáldozást, és akkor, amikor jön a meccs, akkor ne csodálkozzon, hogy kiütik. Emlékszem rá, kisgyerek voltam, a sátán úgy próbált bántani, hogy meggyóntam, és amíg a gyóntató székből sor került a szentáldozásra, mindenképp valami bűnt akart belém az agyamba nyomni, valami csúnya gondolatot mondjak el, csak hogy vétkezzem, amíg a szentáldozáshoz járulok. És ellen tudtam állni hatalmas nagy imákat mozgósítva. Ellen tudtam ennek állni, de ehhez az kellett, hogy én tudtam, hogy meggyóntam, tudtam, hogy áldozni megyek. Na most, amikor ez elmarad az embernek, kamaszoknak, aztán gyerekeknek, vagy esetleg felnőtteknek, akkor kiszolgáltatottá válnak, és akkor beviszi az ember életébe a bűnt. Hát pontosan így jártam én is, és hiába volt nagy gyönyörű diákszerelmünk a feleségemmel. Én 16 voltam, ő 14, amikor megismerkedtünk. Minden szép volt, minden jó volt, de aztán csak elkezdett a házasságunk mélypontra jutni, és pontosan azért, mert elhagytuk az imádságot, elhagytuk a templomot, elhagytuk mondjuk így a edzésmunkát. Hát a sátán engem terített le, és bizony nagyon nehéz 8 év után sikerült végre elgondolkozni, mert élett a lelkiismeret, de ekkor én már 42 éves voltam, az utolsó 8 év az tragikus volt. Na, aztán volt abban minden. De végül is a lelkiismeret az egy csodálatos kegyelem, amit minden ember megkap a jó Istentől. Krisztus homályos hangja ott van bennünk, és a szólongat. És akkor 42 évesen elkezdtem odafigyelni erre a szólongatásra, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szenvedtem, mert a tékozló fiú minden ellenkező híresztelés szerint nem jó érzi magát a disznóban, szenved. Az alkoholista is szenved, a kábítószeres is szenved. Csak újra és újra elnyomja valami abúszussal ezt a szenvedését, de szenved. És végül mély szembesülés, gondolkozás után egyszer csak megtörtént velem ez a csodálatos konverzió. Ott egy tópartján üldögélve, egy kis füzetet olvasgatva, az tette fel a füzet azt a kérdést, hogy mi akarsz lenni, tanítvány, pogány vagy farizeus? És mondtam, hogy magamba, hogy tanítvány akarok lenni, hogy a fenébe akarnék tanítvány lenni. Hát gyerekkoromban is az voltam. És elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, és végül elért az a csodálatos, misztikus tapasztalat, így hívjuk az ilyet, amikor ez a kereszt előtt térdelve, imádkozva, bűnbánatot gyakorolva, valóban az Úr Jézus a keresztről rám tekintett. Mindegy, azon a belső hangon azt mondta, hogy eleget bajlódtam veled, most már menj a rendes utadon. Ez egy misztikus tapasztalat, sokaknak van ilyen, nagyon fontos, hogy levizsgáztassuk, hogy van-e jelentősége, van-e hirtelensége, és ami a legfontosabb, illeszthető-e az evangéliumba. És hogyha ennek a háromnak megfelel, ezt egy ferences atyától hallottam, Bánk atyától, ott szolgált a ferenciek terén, talán emlékeztek rá, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy tényleg megszólított az Úr személyesen, mint egy misztikus tapasztalatba, és ettől a pillanattól kezdve valóban megváltozott minden, mert visszatértem gyermekkoromnak a templomaiba, és elindult egy csodálatos megtérő élet, mert az egy folyamat a megtérés, nincs olyan, hogy megtértem és pont. A megtértem azt jelenti, hogy nem csak bűnbánatot tartottam, hanem Krisztus követő akarok lenni. Ez jelenti, hogy megtértem, de az nem jelenti azt, hogy nem esel el, mondjuk illik azokba a nagy bűnökbe nem elesni, amit korábban elkövettél, például adott esetben a házasságod ellen. De a csodálatos az volt, és itt sajnálom, hogy nincs itt a drága feleségem, megkaptam a 7x70-szer való megbocsátásnak a kegyelmét. És ez az, ami a gonoszt emberi oldalról nagyon ketté töri. A válságban lévő házasságokban ugye az a fő probléma, hogy emberi módon teljesen érthetően nem tud a sértett fél megbocsájtani egy idő után. És ezzel generálja azt, hogy valóban szétváljanak. Hát nekem ez egy különleges ajándék és kegyelem, hogy egy ilyen feleséget adott nekem az Úr. Meg tudott, képzeljétek, bocsájtani úgy, hogy nem hántorgatta fel, a mai napig nem hántorgatja fel. És valóban, ha egy kapcsolat tönkre megy, legyen ez egy házasság, az azon a szinten igazából nem nagyon tud egy újra egyesülni. Mindig egy magasabb szintre lép Isten kegyelméből. És ez egy megtapasztalás volt. Visszatért a diákszerelem, még a három gyerekünkön kívül még született két másik gyermek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 16 éven át földi szempontból is rengeteg siker, öröm övezte az életünket. Nem csak a megszületett két gyermek, hanem szakmai sikerek, tudományban, mindenhol. És egy fura kísértése van a hitét mélyen gyakorló embernek, mégpedig az, hogy neofita létére annyi öröm éri, hogy azt elkezdi hinni, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Mert engem annyi ajándékot kapok a jó Istentől. Engem is ez elért. És az az igazság, hogy ebből a fajta idézőjelbe vett, de nagyon veszélyes gőgből, vallási gőgből egy dolog tud téged rendbe hozni, a kegyetlen nagy fájdalom. Arra föleszmélsz. Ezt is kegyelemként kell felfogni, és majd itt egy kicsit részletesebben elidőzök, és ezt a kegyelmet is megkaptuk. Valóban egy tragédia kapcsán kaptuk meg. A 10 éves kisfiunk a 10. születésnapján belefulladt a kerti medencének a 15 centis vízébe. És itt ugye a sikertelen újraélesztés után látszik, hát egyszerűen nem akartam elhinni, hogy velem, aki 16 éve ennyit imádkozik, egy példás életet kezdtem el élni. Hogy lehet, hogy engedheted meg te, Istenem, hogy ez megtörténhet velem? És hogyha egy ilyen nagy szenvedést kapsz, mondjuk így a élettől, az a elmúlt 10 évnek a tapasztalata, mert ez most már 10 éve történt, hogy egyetlen dolgot kell valahogy kinyögnöd. Azt, hogy Istenem, nem tudom miért történt, hogy történt ez, de egyet tudok, te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Jobban szereted a kisfiamat, mint én szeretni tudom. Ami a legfontosabb, hogy te kikapaszkodjál egy ilyen nagy tragédiából, és az végül drámává szelidüljön, ahol van ugyanúgy katarzis, de van kiemelkedés. És ez pedig a rózsafűzér, és az, hogy közösen viselni, adott esetben egy házasságban a szenvedést, és nem egymást hibáztatni, megbocsájtani egymásnak és magunknak. Ez a legfontosabb. Az ember egy ilyen gyerekhalálnál nagyon nehezen tud megbocsájtani magának. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy mondjuk nem hívták fel a figyelmünket a epilepsziás véletlen balesetekre, ahol 20-szor annyi a halálozási arány, mint a rendes populációba, de hogy orvos létemre, hogy ennyire akartam, mert a gyerek jól gyógyult, tehát teljesen egészséges életet élt a gyógyszer mellett. Teljesen egészséges életet élt. És hogy orvos létemre nem jutott eszembe, hogy hát van ilyen, hogy valakinek hirtelen jön egy rohama, és akkor belefullad a párnájába például. Ilyen is van, meg sok ilyen van. És hogy nekem ráadásul idegtudományokkal foglalkozom, mondjuk nem epilepsziával, nem jutott eszembe ez, hogy mindenhol leizoláljam ezt a gyereket, és közelébe se mehessen. Azt tudtam, hogy a Balatonban nem fürödhet, de az, hogy egy 20 centis kerti medencébe is bele lehet fulladni, nem jut azt eszembe. És ezért nagyon-nagyon hibáztattam magamat, és egy hosszú-hosszú időbe telt, pontosan addig, amíg a depresszió tartott, hogy az 16 hónap volt, amíg valahogy meg tudtam magamnak ezt bocsájtani. Hát hogy ne tudnám megbocsájtani, hogyha az Isten is megbocsájt, aki megbocsájt másnak vagy magának, az Istenhez hasonló. És olyan nehezen, olyan sokáig tartanak ezek a önvádak, amiket nem szabad, hogy tönkretegye az embert, de végül is 16 hónap, mondjuk így, szenvedés után megjött az az igazi teremtő energiája ennek a szenvedésnek, mert egy hatalmas hitlépcső ugrás következett be. Biztos ti is nagyon sokszor érzitek azt, hogy hopp, megint közelebb mentem. Megint megértettem valamit ebből a prédikációból, megint megértettem valamit ebből a könyvből, vagy akár egy művészeti alkotásból. Hát így voltam vele, hogy egyszer csak 16 hónap múlva húsvét jött, már a második húsvét, és akkor megértettem, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, és hogy oda bizony az Úr Jézus hogy toppan be, frissen üdén fiatalon, fellelve teljes fiatalságát, frissességét, megölelhető, halat eszik. Igaz, hogy dicsőséges test, de megfogható. Igaz, hogy más létrendből jön már, nem ebből az anyagi világból való, de mégis megölelhető. És ez egy olyan fontos dolog volt, mert a gyerektől is így váltam el, hogy megöleltem, mert előtte sportoltunk ott a kertbe, és ő győzött, gratuláltam neki, megöleltem. És akkor, amikor ezt a szívemig lehatolt, átéreztem a szívem mélyéig, akkor bizony elárasztotta Szentlélek, és elfújta a bánatomat, szomorúságomat, és ezért tudok nektek derűsen, mondjuk sokszor megrökönyödnek erről az egészről beszélni, mert megértettem, amit a drága gyóntató atya mondott egy héttel a hevenesi atya a gyóntatószékbe, amikor gyóntam a magam önvágyait, hogy Andriskám, ne irigyeld azt a gyereket Jézustól. És valóban így van, ne irigyeljük az elveszett gyermekeinket Jézustól. Jó helyen vannak, egyből oda jutnak. Hát ez egy nagyon erős hitlépcső volt, de milyen nehéz ezeket a hitlépcsőket megtenni, hiszen még az apostolok is, a tanítványok is, a Emmauszi tanítványok legalább 2,5 órát, vagy nem tudom mennyi lehetett, mennek az Úr mellett, és nem ismerik fel. Hát hogy lehet ez? Nem ismerik fel. Mária Magdolna ott van mögötte, hátrafordul, és inkább kertésznek nézi, és nem ismeri fel. Tehát azért nem olyan könnyű a életünkben felismerni a bennünk élő názáreti Jézust. De hogyha ez megtörténik, akkor mindig megkapjuk tőle az életörömöt és az életerőt. Ez nagyon fontos, az életerő, mert az életerőt az adja, hogyha érintkezésbe jutunk Jézussal, Természetesen az oltári szentséget, amikor felvesszük a Eucharisztiát, az egy csodálatos testi-lelki érintkezés, de imában is eljutunk ehhez az érintéshez, ahogy a vérfolyásos asszony is eljut, itt látható a bal oldalon, ezen a képen. Tehát ez az alapja annak, hogy egy állandó, erős életerő, életöröm legyen bennünk, mert ezt kell radiálni, sugározni az emberek felé, mert a lebigyeztett szájú ajkú keresztények nem fognak tudni evangelizálni. Nekünk minden körülmények között, amikor a megpróbáltatások érnek, ennek az életerőnek, életörömnek kell átjönni, de ehhez bizony, amikor bánatba vagyunk, akkor ki kell önteni a szívünknek a bánatát a Jóisten felé, ki kell önteni minden bánatunkat, hogy kiüresedjen, és utána megtöltse önmagával, hogy érzékeljük ezt a csodát, hogy minden pillanatunkat áthatja a jelenléte és a vele való együttléte, és akkor tudjuk az irányt, meg fogjuk kapni, hogy mi a feladatunk abba az életállapotba, és ez egy nagyon megnyugtató érzés. Röviden summázva ezeket a gondolatokat, ezt a mondást készítettem, ugye az imádságnak, a mély imának a laikus számára is az a lényege, hogy valahogy lejusson a lelke mélyére, és oda tudjon ülni negyediknek, a Szent Háromság Egyisten asztalához, negyediknek, és ott mindig béke van, mindig öröm van, és ott eltűnik már az ego, mert ennek az útnak, ami megy lefelé a kiüresedés folyamán, ugye két nagy bukófordulója van. Az egyiknél az egóval kell frontálisan ütköznünk, és azt le kell győzni, mert akkor nem tudunk lejutni a bennünk lévő élő Jézushoz. A másik ilyen nagy ütközési pont, hogy megrohannak minket a kísértések, és akkor nagyon könnyen az ember felhagy a mély imádsággal, és megpróbál inkább akkor kényelmesebb úton visszamenni a felszínre, csak hát felszínesen nem jutunk el ahhoz, aki bennünk él, és adja az éltető erőt az életünkhöz, vagyis a Szentlélekhöz és az Úr Jézushoz, illetve hát persze a mennyei atyához, mert mind a hárman ott vannak. Hát ez egy nagyon erős megtapasztalás volt, és használom a mindennapokban, megmondom őszintén, mert érzékelem azt, hogy a műtétek során, nehéz műtéteknél az ember oda hívja az Úr Jézust, hogy együtt legyen. Egy másik gondolat még a visszatérve a gyermekhöz, hogy kaptam egy nagyon erős másik misztikus tapasztalatot a haláleset után, nem is olyan sokkal, de nem tudtam meggyógyulni tőle. Meg kellett várnom az értelem útját. Erre azért hívom fel a figyelmeteket, mert a mi hitünk, vallásunk, nem is Barsi atya mindig azt mondja, hogy nekünk nem vallásunk van, hanem útigazság és életünk. Azt hallottam egy prédikációban. Van sok vallás, de a kereszténység az nem vallás, az egész más, mint a vallás. Itt nem a ember keresi az Istent, hanem a Jóisten keres minket. Na, tehát a misztikus tapasztalatról nekem egy oltári szentség élményem volt különben a bazilikába, ott bemegyünk, jobbra van egy kápolna, egy szentségimádó kápolna, és megjelent az Úr Jézus a oltári szentségben, ahogy ott imádkoztam, átfogta a Marcikát, és jól hallottam azon a belső hallással, ahol általában megszólít minket az Úr, biztos tapasztaltátok, hogy jól látod, apu. Azt hittem, hogy meggyógyultam egy ilyen erős tapasztalattól, és nem gyógyultam meg, visszaestem. És ezért nagyon kell vigyázni a misztikus élményekkel, misztikus tapasztalatokkal. Az igazán meggyökerezett erős hit és bizonyosság az az értelem útján fog megszületni bennünk. Nem kell feltétlen misztikus tapasztalat. Persze segít, csodálatos dolog, de az értelem útján is el lehet jutni ahhoz a mindent kiálló, minden nehézséget, megpróbáltatást kiálló mély hithez. Hát ezért mondta az Úr, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Ezek a rengeteg hitélmények, ezek generálták például bennem a tudományt, amivel sikerült a sziámikreket szétválasztani. Imádságba kaptam az összes tudományos ötletet, amit alkalmaztunk, de itt is nagyon fontos volt, hogy ott Dakkába a műtét előtti napon tudtunk egy katolikus templomot találni, és szentáldozásba részesültünk, és még nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos volt az a hatalmas nagy imádság, amit itthonról kaptunk, szervezett módon. Sokan ezt is megmosolyogják, sokan gúnyolódtak, hogy András, te azt hiszed, hogy az imádság az így segít. Hát az neked segít, aki mondod. Ez egy nagyon nagy tévedés. Igenis, hogyha valamiért imádkozunk, akkor nem tudjuk, hogy, de valahogy eljut, aztán mi lesz belőle, arról már nekünk nem kell sokat gondolkodni. Sok ellentét, veszekedés alakult ki, de az viszont megtanítja az embert, hogy eljusson a harmadik nagy próbához. Ugye az első volt a tékozló fiú, a második a szenvedésteremtő energiája, és a harmadik, ami olyan sunyin lapul a közéletbe, a megbocsájtás, az ellenség szeretet. Magyarországnak ezt kell kihevernie, hogy belül meginduljon az emberekben, az egymás ellen veszekedő, ellenálló táborokban tényleg egy valódi ellenség szeretet, ami szintén csak az érintés által jöhet létre, és hát nagyon nagy öröm az, hogy mi katolikusként megélhetjük a Eucharisztiának a csodáját, és magunkhoz vehetjük. Köszönöm szépen nektek!
Thank you.
Elhangzott adásunkban dr. Csókai András idegsebész tanúságtételét hallották, mely a harmadik országos életvédelmi napon hangzott el, tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Én úgy gondolom, hogy Dolhai Attila jászai díjas színművészt, érdemes művészt nem nagyon kell bemutatni rádiónk hallgatóinak. Sokat lehetne az életutadról, meg a hivatásodról beszélni, de én most ebben a pár percben nem erre helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy az utóbbi években a Katolikus Karitász különböző akcióiban, felhívásaiban időről időre egyre gyakrabban megjelensz. Picit mesélnél nekem és a hallgatóknak arról, hogy milyen indítatásból érzed azt, hogy a jó ügyek mellé ilyen módon oda kell állni?
Hát messzire nyúlik, mondhatnám, hogy otthonról hoztam a szüleim is a Karitász tagok, és kis tartsán, ahol élünk, gyakorlatilag egyik alapító tagjai voltak a helyi Karitásznak, tehát egy kicsit otthonról is hozom ezt a kötődést, másrészt pedig az eukarisztikus kongresszus, amikor volt 2022-ben, vannak már 2 éve, felkértek, hogy legyek ennek az eseménynek a hírnöke. És ebből a hírnökségből tulajdonképpen ugye a kongresszusnak egyszer csak vége volt. És sok-sok lelki megtapasztalás, kapcsolódás, megerősítés csatlakozott, vagy az egész eukarisztikus kongresszus sok ilyen élményt hozott számomra, és úgy jó lett volna folytatni azt a fajta hírnökséget, amivel megbíztak a kongresszus kapcsán. Ami többnyire ugye arról szólt, hogy mentünk az emberekhez, és beszélgettünk arról, hogy mi hogyan éljük meg a hitünket, hogy miben segít nekünk a Jóisten, vagy miben kérjük az ő állandó segítségét, és a saját megtapasztalásunkat a vallásunkban, hogy hogyan használjuk a hétköznapi életünkben. Nagyjából erről szólt a hírnökség, illetve hogy felhívjuk a figyelmet, hogy lesz ez a kongresszus. És ennek egyszer csak vége lett, és utána vett egy kis űr bennem, és időközben megalakult a Magnifikált zenekar, ami tulajdonképpen Jézus Krisztus dicsőítéséről szól, és gyakorlatilag muzsikálgatunk, hol egy szent mise szolgálatban, hol egy bazilikai karácsonyi koncerten, tehát hogy sok-sok minden helyet kapott az életben. És így találkoztam a Karitásznak tulajdonképpen a vezetőivel, a Gábor atyával és az Agyvari Hárdal, és ő kért meg, hogy mi lenne, ha egy-egy alkalommal kapcsolódnék a Karitász munkájához, és az első alkalom volt az Angyal Batyú program. Ezt nekem borzasztóan megtetszett, ez a játékos név, írtunk is belőle egy dalt, hogy akkor ez fusson a kettő együtt, és hát ha a dalon keresztül is többeket meg tudunk szólítani, hogy adományozzanak, hogy gondoljanak azokra is, akik egy kicsit nehezebb körülmények között élhetik meg a karácsonyt. Épp így most az iskola kezdés is egy hasonló történet. Tavaly is csatlakoztam ez az akcióhoz, és remélem, hogy valamit hozzá tudok tenni ehhez a munkához, amit a Karitász ilyen formán végez.
Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan vasárnapi keresztények, hogyha jól mennek a dolgok az életben, akkor kevésbé fordulunk a Jóistenhez. Ha meg valami baj történik, vagy akár tragédia, akkor rögtön térdre borulunk és imádkozunk.
Hát ez az emberi gyarlóságunknak a része. Azért ezt nem szabad megtagadnunk, mert emberek vagyunk. És valóban, tehát nyilván én otthonról hozom ezt a dolgot, de az én életemnek is volt egy olyan szakasza, remélem, hogy nem lesz, de előfordulhat, hogy még az is, hogy lesz, mert gyarló emberek vagyunk. Tehát, hogy volt olyan szakasz, amikor vasárnapi kötelező mise hallgatása véget ért a Jóistennel való kapcsolatom, és aztán újból felbukkant. Azért már szerintem ma az is nagyon nagy dolog, ha valaki ezt a vasárnapi istentiszteletet, vagy szentmisét meg tudja hallgatni, meghallgatja a szentírás részleteket, esetleg kap valami útravalót a talisznyájába a következő hétre, vagy esetleg ott abban az egy órában elgondolkozik azon, hogy mi történt vele az elmúlt egy hétben. Mert ugye akkor többnyire vagy együtt énekelünk, együtt imádkozunk, vagy hallgatunk. És néha a hallgatás, ami ma elég ritka, hogy az ember csöndben van, mert mindig valami zaj van körülöttünk, és mindig valami külső inger pumpálja be az életünkbe magát, és hogy ha az hetente egy óra a szentmise, akkor már az is egy nagyon fontos dolog. És egy nagyon fontos kapaszkodó, hogy a következő vasárnapig valahogy elevickéljünk. És aztán, hogyha azt sikerül felfedezni magunknak, hogy a szentmisén milyen ajándékokat kapunk, akkor valahogy egy kicsit kinyílhatunk abban az irányban, hogy akár ez mindennapos imádságunkat visszahozzuk, vagy felfedezzük, vagy hogy az is egy fontos lépés lehet, hogy eljutunk oda, hogy imádkozunk a szeretteinkért nap, mint nap, vagy imádkozunk, mert ugye az egy szeresd fele barátodat, vagy szeresd ellenségedet, mint önmagadat. Hát szóval néha a saját szeretteinket tudunk a legjobban haragudni, vagy ők tudnak a leginkább fölbosszantani, vagy kihozni a sodrunkból. És hát bizony, már az is nagy dolog számomra, vagy szerintem, hogyha képesek vagyunk a szeretteinkért imádkozni. És ha ez be tud sűrűsödni, hogy ez minden nap megtörténik, akkor egyre kevésbé az lesz a motiváció, hogy esetleg a neheztelésünket, vagy a bosszankodásunkat leküzdjük, hanem esetleg az lesz a motiváció, hogy hiányzik a Jóistennek a békéje, hogyha ez kimarad. Vagy a Földi Kovács Andrának közösen volt a Magnifikáttal egy tanúságtétel, nem is egy alkalommal, és annyira megérintett engem, hogy az Istennel való újra és újra találkozás, ez egy nagy örömnek éli meg, olyannyira, hogy megkönnyezi adott esetben. És én ezt nemrég tapasztaltam meg. Úgy éreztem, hogy közel vagyok a Jóistenhez, de nem automatikusan, nem úgy van, hogy ez jár, vagy én nekem miért nem volt még ilyen élményem. De azért tényleg megfogalmazódott bennem, hogy valamit nem jól csinálok, vagy van. És azért időre-időre botladozunk, meg én is botladozom. És az egyik ilyen botladozás után úgy gondoltam, hogy bár azt írják, hogy ez bocsánatos bűn, de én most azért kicsit vezekelni akarok. És nem engedtem meg magamnak, hogy jó, akkor most letudtuk egy imádságra, és most melyek áldozni. És valamiért elkezdett ez hiányozni. És aztán még egy mise, és valahogy elérkeztem ahhoz, hogy most akkor bemegyek a gyóntatószébe, és akkor megbeszélem ezt a épp ott ülő lelki atyával. És valahogy érdekes módon nekem utána volt egy ilyen, azt az egész misét kedvem lett volna végigbőgni. Nem vagyok egy bőgős típus, félreértés ne essék, de egy nagyon megható élményem volt. Szóval, hogy azt hiszem, hogy minél több időt töltünk a Jóistennel, annál nagyobb béke van a szívünkbe, és annál több szeretetet tudunk adni a körülöttünk élőknek. Mert mondok egy nagyon hétköznapi példát, ami nem is olyan nagyon régen, egy pár hete történt meg velem. Általában reggelenként szoktam imádkozni, de előfordul, hogy félbeszakad, mert valahol nem tudom, és akkor később fejezem, mindegy. Nem is ez a lényeg, hanem hogy mentem az autó szervizbe. És míg oda mentem, az út közben imádkoztam a rózsafűzért, és odaértem, és akkor beléptem, és azt mondták, hogy nyaralni voltál? Olyan jól nézel ki. Mondom, nem. És nem értettem, hogy miért mondják. És mondták a épp aktuális problémákat az autóval, meg egyáltalán az élet nehézségeit, kicsit szóba elegyedtünk. És valahogy nem fogtam föl, csak amikor eljöttem a szervizből, hogy ők azt látták rajtam, hogy imádkoztam, csak én azt nem tudtam, hogy az látható. Azért érzem, hogy ez egy nagyon komoly megtapasztalása. Most már tudnám mondani, hogy azért volt olyan kisimult, mert éppen a Jóistennel beszélgettem, de hogy ezt megtapasztalják az emberek. És szerintem az jó. Az egy másik kérdés. Bennem eldőlt, hogy a hitünkről beszélünk-e, vagy nem beszélünk, hogy akkor a hit az magánügye, vagy a vallás magánügye, vagy nem magánügy. Bennem ez a kérdés eldőlt azzal, amikor fölkértek az Eukarisztikus Kongresszus hírnökének. Én azóta bátran, vagyis, hogy ha kérdeznek, akkor szívesen is bátran beszélek erről.
Ez kellett felkérés?
Képzeld, igen. Azt hittem én is, hogy ez egy magánügy. Hogy ez egy érzékeny dolog, hogy akkor valakinek ez a vallása, vagy az a vallása, hogy most református vagyok, vagy katolikus, vagy zsidó, vagy keresztény, vagy akármi, hogy ez a történelmünkből adódóan, nem csak a magyar történelmből adódóan, hanem egyáltalán a történelmből adódóan sokszor konfliktusba került az emberiség a vallás, ki az igazi vallás címen. És itt én úgy érzem, hogy most nagyon itt az ideje annak, és a Szent Atya is ezt hirdeti, és egyáltalán, hogy minden út Rómába vezet, hogy egy akol, egy pásztor, hogy az ökumenikusnak olyan ereje van, amit érdemes kihasználni és csatlakozni. És nekem vannak zenésztársaim, akik más vallásúak, És nagyon jó érzés az, amikor úgy beszélünk erről a dologról, vagy úgy beszélnek ők, hogy ugyanazt gondoljuk. Máshova járunk templomba, vagy mások az eszközeink, ahogy a Jóistenhez szólunk, de hogy ugyanaz az Istenhez szólunk. És ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hogy hogy kerültünk ide, most elfelejtettem a kérdésedet, amit föltettél, vasárnapi, de remélem, hogy megválaszol.
Válaszoltál rá, hogy vasárnapi keresztények vagyunk-e, vagy mindig odafordulunk a Jóistenhez.
De az biztos, hogyha baj van, akkor azonnal, még csak nem is tudom azt mondani, hogy azonnal, tehát, hogy bár a bajban is, csak hogy a bajban nem a Jóisten büntetését látnánk, vagy az emberek nem akarnak számon kérni a Jóistent azért, mert bajban vannak, hanem képesek lennének letérdelni. Már az is nagy dolog szerintem, hogy csak már bajban letérdelni. Úgyhogy én ezt egy kicsit ilyen nagyon sokrétűen látom. Ahány ember annyiféle terhet hordoz, és próbál a Jóistenhez fordulni, de sokan vannak közöttünk, akik vergődnek a saját problémáikban. És ha felfedezik a rózsafüzér elejét, felfedezik az apáik vagy az anyáiknak a hitét, hogy visszaemlékeznek, akkor hirtelen minden egy kicsit más megvilágításba kerül. Isten a Király koncerten voltunk Esztergomba, és megpróbálom úgy mondani, ahogy ez volt. Tehát, hogy néhány sör mellett kezdtünk el arról beszélgetni, hogy akkor kinek milyen problémája van az életben. És tudom, hogy ez nagyon puritán, és nem biztos, hogy összekapcsolódik, de és akkor egyszer csak fölborul. És te mit csináltál? Mondom, figyelj, én imádkozom. Aztán a másik hozzászóló is azt mondja, hogy képzeljétek el, hogy a rózsafüzérek milyen ellenkéz, én is szoktam imádkozni. És akkor hirtelen kiderül, hogy ő is szokott imádkozni, aztán hirtelen kiderül, hogy valaki a Pál Ferit idézi. És akkor rögtön így kinyílt egy újabb dimenziója a beszélgetésnek. Úgyhogy ez nagyon jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül. Még hogyha azt is mondjuk, hogy hát egyre kevesebb a vallásos ember, vagy nem tudom, de hogy ezekkel a beszélgetésekkel nem gondolom, hogy most úgy kell hitet téríteni, hogy kiállunk az utcára, és az is lehet egy eszköz. Ezt nem mondom, hogy az nem jó eszköz. Csak hogy a személyes beszélgetésekben, ha esetleg megkérdeznek, hogy akkor te és mit csináltál akkor, amikor már ilyen ideges voltál, hogy akkor lehet azt mondani, hogy hát én imádkozom. És a színházi világban is most a nyáron megtapasztaltam, hogy azt mondta, hogy látták a rózsafüzért a nyakamban, próbán, és mondták, hogy jó, hát mi nem egy irányba gondolkodunk. Nem ugyanazt gondoljuk a világról. De azért mégiscsak tudunk jó színházat csinálni együtt. És akkor tudod, ha hitről beszélgetünk, még hogyha más vallású, és akivel beszélgetünk, neki is van hite. És akkor már van egy kapcsolódási pont. Én azt hiszem, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat meg kell erősítenünk. És akkor könnyebb együtt dolgozni, könnyebb tanúságot tenni a saját életünkről, vagy a hitünkről, és ha ez szeretettel történik, akkor a másik is bátrabban fölvállalja. És már is egy nyitott beszélgetésben vagyunk. És akkor kiderül, hogy csomó mindenben az értékeink egyeznek, és persze vannak különbözőségek köztünk. Amit ha tiszteletben tartunk, akkor nincs baj. Ha esetleg egy-egy beszólás kapcsán így oda kóstolgatunk egymásnak, akkor azt úgy, bocsánat, ha már itt tartunk. Tehát, hogy amint ezek kiderülnek, ezek a dolog, amikor világos, hogy az én nyakamban egy rózsafüzér van, amikor világos, hogy a másiknak milyen valláson, valahogy már ez szab egy gátat annak, hogy bebeszólogassunk egymásnak, hogy tegyünk egy rossz ízű megjegyzést a másiknak a vallására, vagy csak úgy általában a vallásra, vagy a Jóistenre. Hogy a másiknak a tiszteletéből, vagy a másiknak az... És akkor ez most szerintem ez a szeretet valahogy a tiszteletnél kezdődik, vagy nem tudom. Valahogy én így látom a vallásunkat és a hitünket, és azt remélem, hogy ezeknek a beszélgetéseknek és megnyilvánulásoknak, vagy egy-egy felvállalt Caritasos iskolakezdési programnak, vagy egy-egy majd adventi programban való részvételnek lesz olyan ereje, hogy megszólítja az embereket, és valóban időnként érdekel rojnunk a nehézségeinkben, hogy a Jóistenhez tudjunk fordulni, és hát az már egy jobb szint, hogyha nem kell a baj hozzá, hogy ez akkor is meg tudjon lenni.
Sok helyen tudtam volna kapcsolódni, de köszönöm, amiket elmondtál, meg megosztottál. Többször megemlítetted a Magnifikátot. A zene az egy kiváló eszköz arra, hogy a Jóisten üzenetét eljuttassuk minél több emberhez. Kényes vizekre elvezek, úgy gondolom. Megoszlanak a vélemények hazánkban is azzal kapcsolatban, hogy hol van ma a helye a keresztény könnyű zenének.
Szerintem minden olyan eszközt meg kell ragadnunk, amivel a Jóisten szeretetét el tudjuk juttatni az emberekhez. A zene is egy eszköz. Az orgonaszó is egy eszköz, a gitár is egy eszköz. A színház is egy eszköz, a próza, a vers is egy eszköz. És természetesen a liturgia is egy eszköz. Szerintem mindent a maga helyén kell kezelni. Ha én a gyerekeimre gondolok, akkor tegnap este azt mondta a legkisebb az Anna, hogy már kinézte, hogy hol lesz legközelebb az Ez az Alap című program. És akkor a keresztény könyvzenéhez érkeztünk, mint eszközhöz, ami meg képes megszólítani a legifjabbakat is. Szerintem ezeknek örülni kell, ezeknek az eszközöknek, azt mondta a Ferenc pápa, hogy csináljátok nagy zajt, és a ti szeretetek és a ti lelkesedésetek fogja újra teremteni, újra vinni az egyházat. Szerintem ezeket érdemes használni. Hogy ennek mi a helye, fóruma, hogy ezt egy templomba kell, vagy egy művelődési házba, vagy egy közösségi házba kell csinálni, vagy egy sportcsarnokba kell csinálni. Ez lehet, képezheti egy vita tárgyát, de majdnem mindegy. Én azt hiszem, vagy egy utcán kell csinálni. Minden olyan pillanatnak örülni kell, és lehetőségeknek kell, az én véleményem ez, lehetőségnek kell megélni. Így a keresztény könyvzenének a fejlődése van nagyon sokat, mert ma, nem ma, a mai, hát az elmúlt, ugye a Siejenőjék elkezdték annak idején, nem tudom, ezelőtt. Sok évvel, nem mondjuk ki, hogy hány évvel az ő tiszteleték kedvéért, de hogy végsősorban valahol elkezdődött ez. És aztán volt egy időszak, amikor nem annyi, tehát egy kis, úgy képzelem, hogy ezek ilyen kis buborékok voltak, hogy elkezdték, és a kis közösségek egyszer csak kitermeltek újabb fiatalokat, akik hangszereket vettek a kezükbe, és aztán énekelték tovább a Jenő vagy másnak a dalait. De a lényeg ugyanazt szolgálták, a Jóisten dicsőítették. Ennek a módja, hogy akkor most egy kicsit hamis a gitár, vagy nem, megmondom őszintén, engem is zavart. És úgy éreztem néha, hogy ez, na, hát miért nem csináljuk ezt jobban. És akkor azt mondta a Lambert Attila, akivel a Magnifikát zenekarban együtt dolgozom, hogy hát jó, hát csináljuk, tessék, akkor gyere, csinál. Tehát ne csak mondd, hogy csinálják jobban, hanem csinál te is, és akkor talán egy kicsit máshogyan lesz. És akkor ráébredtem, hogy bizony nekünk is van felelősségünk, akik ilyen-olyan módon benne vagyunk a könyvzenében, vagy a színházban, vagy azokban a művészeti ágakban, amiknek a erejét érdemes beszippantani az egyház szolgálatába. És azért ez az utóbbi időben szerintem nagyon sokat változott. Tehát azért az a munka, amit beletettek az elődök, most láttam annak a gyümölcsét, és azt lehet mondani, hogy a magyar keresztény könyvzene ma már van olyan szinten, és nem miattam, hanem sokak mások miatt, én csak szaladok ezután a program után, tehát én nem hívom magamat ebben úttörőnek, én csak boldog vagyok, hogy igenis nagyon komoly produkciókat és nagyon komoly megszólalásokat, zenei minőségi megszólalásokban szolgáljuk ma már, akár a Szentmiséket, vagy akár ez az Alap programot is például. És ez alternatívává válik a mai ifjúságnak, hogy akkor tudom én, a könnyűzenének azokat az előadóit hallgatja, akik világi témákat szólítanak meg, biztos, hogy meghallgatják azokat is, és ott is vannak kedvencek, de vannak kedvencek a magyar keresztény könnyűzenében is a fiataloknak, és ez nagyon gyorsan odáig visz, hogy a fiatalok már nem csak azokat a könnyűzenéket éneklik, hanem egyszer hozsonnás dalokat is éneklik a templomban. Úgyhogy szerintem ez minden összefügg. Én támogatólag hajrá, magyar keresztény könyvzene. Ezt tudom mondani, és aztán természetesen a konzervatív oldalt is megértem, hiszen én is nagyon szeretem az orgonaszót és a népénekeket énekelni a liturgiában. Szerintem adni kell mindennek időt és lehetőséget. Éppen most egyeztetünk, hogy talán az egyetemi templomban jezsuitáknál fogunk muzsikálni szeptemberben. A kattárs szeptember 28-án a Múzeum Kertben fogunk muzsikálni, és a Jóisten dicsőíteni, úgyhogy sok szeretettel várunk oda is mindenki.
Egyszer minden elhallgat, mi szó. Tudom, vége lesz, ezt érzem jól. Hagyd, hogy ringasson-e néhány hang velem, induláskor érintsen meg két kezem, talán hazatér a lelked még, az utazót angyalok ölejék, kire rátalálnak sok barát. Új otthonod, ez jó helyre érkezel. Nézd a Ha szól a dal, remélem hallgatod, az emlékeinket is meghagyod, kell, hogy újra elképzeld magad velem. Álmaimban érintsem meg két kezem, nézd a fényt, ahol szállsz, ez az égbolt már. Búcsúzni nincs idő, repít egy angyalpár. Mi is megyünk tovább, járjuk az élet útját, amíg szeretni enged ez a ez a világ.
Kedves hallgatóink, Dolhai Attila Jánszai díjas színművésszel Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent